Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva található Máté evangélium a 21. részében, a felolvasott ige szakaszban, a 12.-13. versben. És beméne Jézus az Isten templomába, és kivűzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit felforgatá. És mondanék, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt a latroknak barlangjává tettétek. Foglaljon helyet a nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreim, ahogy esztendőről esztendőre ismétlődik, elérkeztünk a nagy hét kezdetéhez, a virágvasárnapi bevúlás történetéhez, és amikor ez jut eszünkbe, hogy virágvasárnap, akkor megy elvedék előttünk az a régi történet, amely hajdanán megtörtént ott Jeruzsálemben. Virágvasárnap valami üdeséggel tölti meg a lelkünket, hiszen egyfajta tavasz ünnepnek is vehetjük, de ott és akkor tulajdonképpen egy olyan ünnepség sorzatnak volt a nyitánya, amikor is mind Jeruzsálemben és mind ott abban a térségben az emberek számára elérkezett egy olyan típusú hálaadási alkalom, amikor is Isten szabadító kegyelmére emlékezhettek vissza, amelynek hírét nemzedékről nemzedékre tovább adták az Egyiptomból való szabadulásra, és tulajdonképpen ez az úgynevezett páska ünnep volt. Nos, ezt a bevonulást, ami itt történt, hát nevezhetjük úgy, hogy hát ez egy rendhagyó bevonulás. Ha egyszerűen kimondjuk csupán ezt a szót, hogy bevonulás, akkor különféle történetek elevenedhetnek meg előttünk. Amikor a kisdiák elvégezén az általános iskolát, bevonul a kollégiumba. Valami új kezdődik ott a számára, valami rendkívüli a korábbi időköz viszonyítva. Vagy amikor egy fiatal ember elérkezik ahhoz az életkorhoz, amikor be kell vonulni a katonának, hát a maiak ezt nem nagyon tudják, de én átéltem, és az idősebbek tudják, akik átélték, hogy bizony ott azután, a bevonulás után valamilyen egészen másfajta életciklus kezdődik el az ember számára. Egy egészen másfajta, ami sokkal keményebb és nagyobb megpróbáltatásokat hordozó, mint a korábbi idő. Hogy netán, amikor valakinek valamilyen szempontból gyógykezelés szempontjából be kell vonulnia kórházi kezelést, hát bizony olyan időszak kezdődik el, ami addig még nem volt. Na de nézzük meg a bevonulásoknak egy másik fajta, egy másik típusú változatát, amelyek nem csak az ókori világban, hanem szinte minden időszakban, amióta ismerjük a történelmet, végbe mentek, amikor is úgymond győztes seregek bevonultak valahová. Hát ezek is különféle típusú bevonulások voltak, amikor egy hadvezér vagy egy uralkodó visszatért egy hadjáratból, győzelemmel tért vissza, aztán akkor a tiszteletére már a város kapu előtt fogadták, sőt a városban először talán ideiglenesen valami győzelmi kaput emeltek a számára, vagy a későbbiekben, hogy megörökítsék ennek a nagy győzelemnek a hírét, diadalévet emeltek, ahol újra és újra megemlékeztek a diadalmas bevonulásról, amikor a hadvezér, vagy a fejedelem, vagy a király seregei élén, győztes seregei élén bevonult a városba. De vannak ennél szomorúbb bevonulások is. Amikor győztesnek mondott hadseregek bevonulnak egy legyőzött városba. Ami magyar történelmünk során is átéltük ezeket a helyzeteket. Bevonulások. amelyek valakiknek dicsőséget szereznek, van akiknek pedig végtelen szomorúságot, netán egy tartós elnyomatás következik. Hát ha megnézzük Jeruzsálemet, vagy Jeruzsálem történetét, akkor ott is felfedhető mindez, hiszen ott is volt ilyen bevonulás. És amikor elfoglalták a rómaiak, egy szomorú időszak kezdődött el. Ebben a városban, amelynek az a neve, hogy Békességváros, a Békeváros. Nem a zsidók adták neki ezt a nevet, hanem már egy korábbi, megelőző időszakban is létezett ez a város. Gondoljunk csak Ábrahám és Melkisédek történetére. Urusálemnek mondták, tehát a Békesség városának mondták akkor is. Olyan fejedelem, olyan papfejedelem uralkodott benne, akinek jól sikerült megszervezni a társadalmat, és a bizonyára az ottani emberek életében egy csodálatos korszak, vagy csodálatos egymás követő korszakok voltak azok, amikor a szó szoros értelmében valóban a Békesség városának lehetett volna nevezni. De testvéreim, most nézzük meg Jézus bevonulását. Jézus nem egy hadjáratból jön, mint egy győztes hadvezető. Nem úgy jön, gondoljunk csak Zakariás könyvére, amelyben szinte szóról szóra megismétlődik, felragyog egy bibliai versben, a 9. rész 9. versében ez a szituáció, ami teljesen egybevág tulajdonképpen ezzel a világ vasárnapi történettel. De ott egészen más a szövegkörnyezet. Ott olyan szövegkörnyezetből ragyog elő ez az ige, amikor is úgymond Isten megítéli a környező népeket. Amikor úgymond Izrael valami győztes seregként kerül ki a győzelemből, és elkezdődik valamilyen üdvösséges korszak. Egy üdv korszak következik el. Nos, ez nem áll, testvéreim, a történelem során, hanem ez olyan formán áll és bizonyítatik igaznak, ahogy le van írva, és ahogy Jézus küldetésében benne van. Isten tudja azt, hogy mire van szüksége az ő népének. Jeruzsálem már ebben az időben, hosszú esztendők óta egy leigázott város. És várják a messiást. De milyen messiást várnak? Olyan messiást várnak, ami le van írva Ezékiel és a többi profétáknál is. Tehát olyan típusú messiás, aki hadra kell majd, és ahogy a Zakariási proféciában ott van, igen, olyan messiást vár, aki majd hoz egy nemzeti felszabadulást, aki megszabadítja őket, ott a rómaiak hatalmát. Tehát akaratom is az Egyiptomból való szabadulás megemlékezési ünnepe új tartalommal telik meg, és újfajta váradalommal, hogy majd megszabadulnak a római iga alól. Akkor megjelenik Jézus egy zarándok csoporttól körülvéve a város határában, Jeruzsálem határában. Hozzá csatlakoztak olyan zarándokok, akik jöttek az ünnepre, akik ott fogják tölteni Jeruzsálemben ezt a hetet, ezt az örömünnepet, ezt a megemlékezést, és ezek az emberek valami hatalmas lelkesedéssel vannak, hiszen Jézus Dávid házához tartozik, dávidi vonal, tehát uralkodói vonal, és azt gondolják, hogy Jézus majd jön, és valamilyen csoda módon majd elhozza a szabadulást, és újra vissza nyeri a nép a függetlenségét. És akkor jön Jézus, nem lovon, nem zörgő hadinéppel, nem foglyul ember, ejtett emberek sokaságától övezetten, hanem egy lelkes csapat. Hozzájuk csatlakoznak még Jeruzsálemből azok, akik valóban Isten akarata szerint várják az eljövendő messiást, aki az Isten által felkentként, hát majd hoz valamiféle változást. Na de Testvéreim, tudjuk, hogy óriási tévedés olyan fajta változásban és olyan fajta változásokban bízni, amikor is egy szabadító tettből következően történne valami jobb életfordulat. Nincs ilyen. Különböző ideológiák vagy eszmék, mi is ismerjük azt az ideológiát vagy eszmét, aminek a hatásait átéltük, ami azt hirdette, hogy hát igen, majd kialakul egy gazdagabb, jobb társadalom, tehát a tudományos, technikai fejlődés magával hoz majd olyan lehetőségeket, amikor majd az emberek mindenki azokból a javakból, amit az ember gazdaságilag vagy más módon elér, mindenki részesedhet igazán. És majd akkor ez a gazdagság, ezek a nagy anyagi lehetőségek, vagy éppen hatalmi lehetőségek, vagy elhoznak egy olyan békességes korszakot, amikor az emberek lelkileg és mindenféle módon fejlődhetnek, és akkor így megváltozva, tehát így a körülmények, a külső körülmények változásával, vagy megváltozik az ember is. Hát, testvérem, ez óriási tévedés, az evangélium másról szól, az evangélium arról szól, hogy először az emberben kell, hogy végbe menjen az isteni szabadítás. Először az emberben kell megtörténjen ott a lelkében az egész valójára, egész életére kiható rendszerváltozás, és akkor ebből kiindulva történhetnek meg áldásos külső változások. Ebből kiindulva következhet, vagy következik egy olyan korszak, amelynek lesz értelme. De egészen addig, amíg az emberek, amíg a társadalom nagy része rabszolga lelkületet hordoz, amíg valami fortélyos félelmek, vagy hatalmi kényszer alapján adatik valamilyen látszólagos békesség, addig nem történnek igazi változások. Nos, Jézus tulajdonképpen majd ezt hozza el, ennek a lehetőségét hozza el. Eljön egyszerűen szamárháton ülve, és a békesség fejdelmeként, és ott van valami hatalmas lelkesedés által övezette. Tehát nézzük meg azokat, akik itt vannak. Hát látjuk, ez a sereg, ezek az emberek, az zarándokok, akik várják a messiást, és Jézus szemében látják a megvalósulást. De ők se úgy igazán, ahogy az a valóságban Isten kegyelme által adott. Még gondoljunk vissza rá, tanítványokban is újra és újra felvetődik a kérdés, még a Cselekedetek könyvében is ezt olvassuk, hogy azt mondják, hogy Uram, hogy ekkor állított helyre az országot. Tehát ők még mindig azt gondolják, hogy egy országnak a helyreállítása azáltal következik be, hogy jön egy hatalmas vezető, és akkor majd az a hatalmas vezető vasvesszővel, ahogy az ószövetségi proféciákban látjuk, majd rendet terem. Nos, nem így működnek a dolgok. Jézus nem ezt tanította. Jézus hirdette az Isten országának evangéliumát. És annak következtében, Isten szent lelke által bekövetkező, személyhez szóló megszólítások és változások hoznak el egy érdemlegesebb korszakot. Totálisan félreismerték az eljövendő messiást. Na de ez azóta is így van. A mai kor embere is hajlamos erre. Most mi teszi aktuálissá, testvéreim, mindezeket? Hát ugye nem csak Magyarországon vagy az Európai Unióban, hanem amikor a híreket hallgatjuk, akkor rádöbbenünk, hogy világszerte valamiféle változások vannak készülőben, valamiféle új korszakot akarnak kezdeni népek, nemzetek vagy egy-egy régió, mindenütt választásokra készülnek az ember. Mindenütt valamiféle pártoktól vagy hatalmi tényezőktől várják a változást. Majd olyanokat választunk, gondolják, vagy olyanokat segítünk, hatalmi pozícióba, akik majd elhozzák ezeket a változásokat. De ugyanakkor, ha a lelkükbe pillantunk azoknak az embereknek, kiderül, hogy eszük ágában sincs, tehát valami oly módon változásokat eszközölni majd, hogy az az Istennek tetsző legyen, hanem a maguk hatalmát építgetik, maguk pozícióit építgetik. Ők is, a környezetük is, ez majd kiderül itt ebből a történetből is. Jó lehet, sok esetben kegyes szólamokat hangoztatnak itt Európában, ugye a kereszténységről, meg keresztény hagyományokról beszélnek, azokra hivatkoznak, de testvéreim, egymagában véve kereszténynek nevezett hagyományok, amelyek nagyon homályosak valójában, vagy olyan dolgok, hát nem hoznak változásokat, hogy csak formálisan, vagy látványosan tartunk valamilyen ünnepeket, vagy látványosan visszatérünk valamilyen hagyományokhoz, amelyeket gépiesen gyakorlunk, de belül a lélekben nem történik fordulat. De nézzük meg most Jeruzsálemet. Lakóit, Jeruzsálem lakóit. A nagy többsége, a nagy tömege. Jézus bevonulása az ő köreikben zűrzavart kelt. Óriási bennük az zűrzavar. Hiszen már rég megfeledkeztek a proféciákról. A maguk élete és életvitele olyan, hogy ők már jól berendezkedtek. Ez olyan, mint nálunk a második világháború után is történtek dolgok. Voltak, akik megtalálták jól a számításukat, kialakult egyfajta egypártrendszer, és aki ahhoz csatlakozott, az előnyöket élvezett a többiekkel szemben. Voltak úgynevezett becsületesnek mondható igyekezetek, de igazán érdemi változások nem történtek, mert félelemmel, hatalommal nem lehet tartósan egybe tartani közösségeket. A múltban, a régi időkben felhalmozódott sérelmek, nyomorúságok ott voltak, leterhelték a lelkeket, és az emberek beszélni sem mertek dolgokról, valami félelem uralkodott mindenütt, hiszen a félelem hátterében ott állt egy olyan nagyhatalom, amelynek az igáját nyögték ország. Jeruzsálemben is sokan voltak, akik megtalálták a számításukat. Hát a sadduceusok, a kor szabadosai, vagy a különböző páholyoknak a tagjai, vagy tehát azok a hatalmi tényezők, akiknél nem volt lényeges a vallási kérdés, ők tagadták az angyalok létezését is, ők valahogy emberi módon próbáltak érvényesülni, tehát nagyon jó hálózatot építettek ki, tehát valamiféle a szabadkönyves páholyokhoz hasonló hálózatot építettek ki, a kezük elért Rómáig is, és megvoltak a módszereik arra, hogy a helyben kirendelt kormányzókat, vagy azokat a fejedelmeket, vagy középszerű vezetőket befolyásolják, és a maguk útján, módján manipulálják a helyzetet. Hiszen Pilátusnak is mit mondanak majd? Hogyha te szabadon bocsátod ezt, akkor te nem vagy a császár barátja. Aztán, hát, hogyha tovább nézzük ezeket az eseményeket, a vallási életnek megvolt egy bizonyos formasága. Tehát egy látványosság. Megtartották az ünnepeket. Működött a templom, működtek az áldozatok. Aztán kiderül, hogy nagyon felszínes az az ottani, hát így mondom, egyházi működés. Ott voltak jól képzett teológusok, a farizeusok, akik ismerték csinyát-vinyát a törvénynek, akik betéve tudták Mózes könyveit, vagy a szent iratokat ismerték, és mégis vakok voltak meglátni a proféciákat. Mert amikor egy-egy proféta támadt, visszapillantva az elmúlt időkbe, Jézus megvádolja őket, mondja nekik, hogy hát ti, akik megölitek a prófétákat. Nem volt proféta, aki nem szenvedett volna tőletek az idők során. Később meg, aztán kimeszelitek a sírjaikat, vagy szép emlékműveket állítatok a számukra, de valójában ott a lelketek mélyén tele vagytok förtelemmel, azt mondja nekik Jézus. Olyanok vagytok, mint a sírok. Igen, látványos élet. Itt is egy látványos ünneptés. A liturgiába beillesztették a szabadulásról szóló történeteket és üzeneteket. De a lelkük valójában távol áll Istentől. És amikor Jézus prédikál, tudjuk, hogy nem tetszik neki. Mert Jézus rámutat az igazságra, beléjük lát. Tudja, mi van a lelkük mélyén, tudja, hogy mi van az életükben, és tudja azt, hogy nem Istennek tetsző módon élnek tulajdonképpen, formálisan megtartják a törvényt, hangoztatják a hagyományokat, úgy gondolják, hogy abban van az ő üdvösségük, de közben távol áll a szívük Istentől. És ebből jönnek aztán a későbbi konfliktusok és konfliktus helyzetek. Tehát a városban aztán vannak olyanok, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Akik legyintenek rá, akiket nem érdeklik ezek a dolgok, akik úgy vannak ezzel a Jézus eseménnyel, hogy ez egy esztelen zavarkeltés. Minek kell ilyennel hergelni netán a hatalmat vagy a hatalmasságokat? Egyfajta politikai félelem alakul ki sokakban, hisz itt könnyen, tehát olyan veszélyes helyzet alakulhat ki, hogy íme valamiféle hatalomváltásnak a kikényszerítése következik. Jön ez a Jézus, egy dávidi sarj, és átveszi a hatalmat. Hú, de beijedtek, testvéreim, azok, akik már úgy nagyjából leüllepettek, aztán megtalálták a számításukat a mindennapi életben. Tehát a zarándokok, városnépe, annak különböző rétegei óriási zavarban vannak. Van köztük olyan, aki talán lelkesedik, van, aki semleges állásponton van, aztán vannak olyanok, akik pedig egyenesen zavarónak és zavarkeltőnek találják az egész jelenséget. Kicsoda ez, fel is teszik a kérdést. Hát egy próféta, názáreti próféta. Mi a programja? Hát az egy igaz Istennek a hatalmát hirdeti, tehát valamiféle változást, valamiféle hatalmi váltást akar végbe vinni. Valami olyan kezdődik el ezzel a bevonulással, hogy végbe megy egy hatalmi váltás. Bizonyos szempontból igazuk van, csak nem úgy, ahogy ők értelmezik ezt. Mert nézzük csak meg, hogy hova vezet Jézusnak az első útja. Azt mondja az ige, tehát amit itt felolvastam előttetek, hogy hát a templomba megy. Bemegy a templomba, és mit talál a templomba? A zsidók egyetlen templomába, mert hiszen a jeruzsálemi volt az egyetlen templom. Áldozatra szánt állatok bőgnek, galambok turbékolnak, pénz csörgése hallatszik, alkudozás. Olyan, mint egy nagy állatvásár, mint egy vásártér. Ilyen döbbenetes látomás. Na jó, lehet azt mondani, hogy de hát igen, hát kellenek az áldozati állatok tulajdonképpen azoknak a zarándokoknak, akik messze földről érkeznek, nem tudják maguk előtt hajtani, amit áldozatra szántak, majd ott megveszik. Akik pedig, hát oda mennek úgynevezett pénzváltók, azok pedig hát óriási nyereséget remélnek, és szinte egymással tüleketve próbálják elfoglalni a kedvezőbb számukra, kedvezőbb és jövedelmezőbb helyeket. Valami hatalmas alkudozás hallatszik innen, onnan, és mi van a középpontban? Tulajdonképpen a pénz, a mammon van a középpontban. Hát ez... testvéreim, olyan döbbenetes, mint amikor a korábbi időszakokban, akár Júdában, vagy Izraelben, hát egy-egy nem odavaló uralkodó vagy vezető hát uralgásának következtében megfeledkeztek az Isten törvényéről, és a templomot megtöltötték bálványokkal is. Hát még a nagy bölcs király Salamon is bizony beleesett ebbe a bűnbe, és valami förtelmes utálatosság volt ez az igazi hívőknek a számára. És most Jézus ezzel találkozik ott a jeruzsálemi templomban. Alkudozással, pénzhajhászással, nyereségvágyjal, és mit csinál? Korvácsot font, és kiveri onnan ezeket a kufárokat. És kihirdeti az ott lévő, megdöbbent, ott tartózkodóknak, kihirdeti, hogy ez az Isten háza. Az imádság helye. Az Istennel való kapcsolatnak a helye. Ti pedig rabló barlangát tettétek, ahol osszoszkodnak, civódnak, veszekednek. Testvéreim, döbbenetes mondani valója van ennek az igének. Mert ha belepillantunk a világba, és sokszor a vallásos életbe is azt látjuk, hogy ugyan világszerte megemlékeznek a nagy hétnek az eseményeiről, és látványosan úgymond megünneplik, vagy némelyek még talán vállalnak, mert Dél-Amerikában sok ilyesmi van, hogy vannak ilyenek, hogy keresztre feszíteti valaki magát, és hát úgy vezekel, vagy úgy próbál szenvedni. Tehát megünneplik látványos, pompázatosan, mert érdekes okoknak, és itt kiderül, mert itt találkozunk egy harmadik típusú csoporttal, a korabeli vallási vezetőkkel és vallási hatalmasságokkal, akik mit csinálnak? Hogyan reagálnak erre? Rettenetesen fel vannak háborodva, hiszen egész addig a hatalmi pozíciót ők gyakorolták, és ezt meg akarják tartani a maguk számára, ehhez kétségbe esetten ragaszkodnak, és felvetődik bennük, hogy hát mit keres itt ez a Jézus? Felborítja ezt a hatalmi rendet, és felborítja azt a fajta nyereségre épülő életvitelt, ami ott van ezekben az emberekben is. És Jézus gyűlöletessé válik a számukra. És első útja Jézusnak bizony ide torkollik, és ez kezdődik el a diadalmasnak tűnő bevonulást követően, hogy elkezdődnek a nagy hétnek az eseményei. Elkezdődik majd az ő elfogatása, megcsúfolása, pere, keresztre feszítése. És ennek a nyomán majd egy óriási csalódottság. Csalódottság majd azok számára, akik nem ilyen messiást vártak. De csalódottság még a tanítványok számára is, hiszen ő, aki büntelenül, igaztalanul vádoltatott meg, és halálra keresték, íme nincs közöttük. Ám de az igazi diadal majd ennek a nagy hétnek a végén következik, amikor is rá kell döbbenniük arra, hogy hát Jézust nem lehet halálra keresni többé, és amit mondott, amit tanított, az tovább adta, és az tovább működik, és az ő jelenléte majd a feltámadás után tovább viszi ezeknek az eseményeknek a sorát, és ezeknek az eseményeknek a során népek és nemzetek megújulhatnak, az evangélium hallhatóvá, megfoghatóvá válik mindenütt a világon, és csak ennek nyomán, csak is ennek nyomán következhet el emberek életében az a személyes isteni megszólítás, amelyből eredően felfedezik mulasztásaikat, bűneiket, nyomorúságaikat, kárhozatra méltó voltukat, és megtapasztalják majd az Isten szabadító kegyelmét. És ez a szabadító kegyelem határozza meg majd a továbbiakban a világnak a sorsát. Ezzel kezdődik el újra és újra majd olyan korszakok egymás utánja, amelyekben jelen lesz a lelki ébredés, és amelyekben hatalmasan megmutatkozik Istennek a szeretete. Virágvasárnap, bevonulások, egy rendkívüli, rendhagyó bevonulás, ami nélkül nincs és nem lesz, nem lehet boldogulása a világnak. Mert ez a rendkívüli bevonulás hozta meg, és hozzá ma is egyének és közösségek számára a megújulást, a nyilvánvalóvá váló isteni kegyelmet. Amen. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, köszönjük néked, hogy van virág vasárnap, és köszönjük néked, hogy a szabadulás, az igazi szabadulás, amely gyökeresen képes megváltoztatni ezt a világot, az a szabadítás, amelyet te egyenként is bennünket megszólítva vittél és viszel véghez. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, hogy így nézhetünk ez ünnep sorok elébe, amelyek következnek, hogy tudjuk, mert megtapasztaltuk, hogy te jelen vagy ebben a mi világunkban. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, hogy Szent Fiad ezért vállalta a hátratételt, a megkínosztatást, a megvetést, a megalázottságot, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy maradj velünk a te szereteteddel. Árasz ki ránk a te kegyelmedet. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy légy segítségül nékünk. Adj lelki ébredést ebben az országban. Te adj lelki ébredést szerte ebben a mi világunkban is, itt Európában is, hogy ne méltatlan, hatalom után sóvárgó és másokat megnyomorító vezetők kerüljenek hatalomra, hanem olyanok, akiket a te lelked vezérel. Hát, hogy ezért tudjunk imádkozni. Hiszen, ha imádkozunk, akkor tudunk jó döntéseket hozni mi magunk is. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, légy segítségül nékünk. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy gyógyítsd betegeinket. Te tudod, te látod, hogy mennyi baj, nyomorúság, betegség, gyötör és kínos sokakat. Urunk, légy segítségül. Most kiváltképpen könyörgünk hozzád gyászoló testvéreinkért, Kovács Andrásért és az ő családtagjaiért, aki kedves feleségét, született Lehotai Zsuzsannát vesztett el a közelmúltban. És Urunk, könyörgünk hozzád, hogy vigasztaló szereteteddel te vedd körül őket, az egész családot, és vigasztaló szereteteddel vedd körül azokat is, akik szerettüket talán korábbi időkben vesztették el. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, légy segítségül, és add, hatalmas Urunk, hogy melletted tudjunk maradni, és te fogd meg a kezünket, te bátorítsd és vigasztald a lelkünket, könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, légy segítségül nékünk. Hallgass meg imáinkat, mennyei édesatyánk, és te készíts fel bennünket a következő ünnepekre, hogy úgy tudjunk előre tekinteni, hogy megelevenedjen a lelkünk, és erőt nyerjünk tőled az elkövetkezendő időkre is, amelyeket számunkra rendeltél. Krisztusunkért, édesatyánk, hallgass meg imánkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked.